Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tegyünk világos vállalást, amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán, közölte Orbán Viktor a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányindító rendezvényén a Millenárison. A miniszterelnök hozzátette, ha viszont nem a nemzeti erők kezében lenne a kormány, Magyarország már nyakig benne lenne a háborúban. A kormányfő kiemelte, a háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata milliószám küldi a dollárokat Budapestre a háborúpárti baloldalnak. Brüsszelben ma háborúpárti többség van, Európában a hangulat háborús, a politikát a háború logikája uralja, így fogalmazott Orbán Viktor, és azt mondta, mindenfelől háborús készülődést látni, a NATO főtitkár is NATO-ukrán missziót akar felállítani. A brüsszeli vezetésnek mennie kell, nem érdemel még egy esélyt, Brüsszelben változás kell, szögezte le a miniszterelnök. Beszélt arról, hogy Európa ma az elnyomás és a szabadság határvonalán egyensúlyoz, és a mostani választáson eldől, merre mozdul. Nekünk mindig Magyarország az első, mondta Dajs Tamás. A Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányító rendezvényén az EP listán szereplő jelölteket elhivatott felkészült hazafiként jellemezte, akik már megmutatták magukat és tehetségüket. A kormánypártoknál ő a listavezető. Ismételten telefonon konzultált a külgazdasági és külügyminiszter Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével, áttekintették a kisebbségi jogok helyreállításával foglalkozó munkacsoport eddigi tevékenységének eredményeit. Szijjártó Péter a Facebook oldalán beszámolva azt írta, megállapították, hogy az elmúlt hetek megfeszített munkájával sikerült némi haladást elérni, de még sok munka van hátra. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei nyitórendezvényét, a Kárpát-medencei búzaszentelést Erdélyből, a Partiumból, Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról érkezett gazdák jelenlétében tartották meg a romániai Kaplonyban. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes az ünnepségen azt mondta, a Magyarok Kenyere annak az egységnek a szimbóluma, hogy bárhol is élünk a Kárpát-medencében, a nagyvilágban, ugyanannak a nemzetnek, a magyarnak vagyunk tagjai. A beszédek után az egyházak képviselői megszentelték, illetve megáldották a kaplonyi búzatáblákat. Izrael az előző hajnalon támadást hajtott végre drónokkal Irán ellen. A célpont egy olyan légibázis volt, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. Az Index hírportál azt írta, a nyugati hatalmak minden eszközzel próbálták megakadályozni az izraeli válaszcsapást, tartva attól, hogy az egész közel-keleti térség lángba borulhat. Irán sajtóértesülések szerint azt közölt az eset után, hogy nem kíván további válaszlépéseket tenni. Szankciókat jelentett be Irán ellen a brit és az amerikai kormány is az Izrael ellen múlt szombaton végrehajtott támadás miatt. Az intézkedéscsomag elsősorban az iráni fegyveres erők irányító testületeit, magasrangú vezetőit és kiszolgáló intézményeit érinti. Az EU tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy határozott, hogy szankciókat vezet be szélsőséges izraeli telepesek ellen. Ők felelősek palesztinok elleni súlyos emberi jogi visszaélésekért, többek között kínzásért, embertelen bánásmódért, valamint a palesztinok tulajdonhoz, magán és családi élethez való jogának megsértéséért Cisziordániában, közölte a testület. A kormány a jövő héten meg fogja vizsgálni, mi az oka annak, hogy a hazai üzemanyagok árszintje magasabb, mint a régiós árak, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a sajtó érdeklődésére azt mondta, nincs kizárva, hogy egy újabb üzemanyag árstop jön, mert az egy erős szabályozói eszköz, amit ráadásul a múltból már ismerünk. A 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára itthon 640 forint, régiós szinten 620, ez 3,2%-os különbség. A dízel esetében 654, illetve 623 forint az ár, ami már viszont 5%. A Központi Statisztikai Hivatal közzétette első vonatkozó kísérleti statisztikáját. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság delegációját, köztük Chao Chang-xin alelnököt. A tárgyaláson a Budapest-Belgrád vasútfejlesztési projekt mellett üzleti együttműködésekről és további infrastrukturális fejlesztésekről esett szó. A felek a megbeszélésen mindemellett kitértek a kínai cégek magyarországi befektetési lehetőségeire is. A magyar állattenyésztők és állattartók számára uniós összehasonlításban a legnagyobb számú támogatási jogcím már rendelkezésre, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter a Magyar Állattenyésztő Szövetség tisztújító közgyűlésén Gödöllőn. Nagy István arról beszélt, eközben Brüsszel hatalmas károkat okoz a háborúpárti politikájával az európai agráriumnak. Végül az időjárásról. Derült és borult időszakok változnak majd a folytatásban. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 15-16 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Olá Róbert egri énekes dalszerzővel beszélgetünk hivatásáról, művészetről és a dalszerzés örömeiről, valamint kihívásairól is. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Mit szeretnél átadni? Milyen üzenete van a dalaidnak, a te művészetednek? A keresésről már volt szó, a hitelességről beszélgettünk, és kiemelted a szakmai alázatot is. Van-e esetleg olyan téma is, amiről itt részletesen beszélnél, akár egy dalszövegedről, vagy ilyesmi?
Azért nehéz a kérdés, mert nem tudom rá választ. És nem azért nem tudom a választ, mert nem gondolkoztam még rajta, hanem azért, mert nem biztos, hogy erre van válasz. Igazából én élvezni akarom azt, amit csinálok 150%-ig, minden egyes pillanatát, és hogyha ezzel valaki jönni akar, és valaki sajátjának érzi azt, amit csinálok, akkor tártkarokkal várom. Én soha semmit nem azért csináltam, hogy valaki másnak az tetszen, hanem azért, mert egyszerűen ez jött belső késztetésből. Hogy abszolút hitelesen és önazonosan szeretnék zenélni, és a saját életemben így ellavírozni.
Témában van esetleg olyan, amit nagyon kedvelsz? Teszem azt, családszerelem, barátság, vagy akár a mai helyzet a világban, bármi?
Igen, a szerelmes dolgaimat, vagy a szerelmi csalódásaimat, azt rendkívül sokszor dolgozom fel zenében, úgyhogy a portfólióm 90% az valószínűleg a nőkről szól. 95.
Visszatérve még egy gondolatra, a természet szeretetére, két állatbarát beszélget most egymással, főleg, hogy én is nagyon kedvelem a macskákat. Mm. Említetted, hogy még akár a gitárodba is beengeded őket. Akkor a szívedet azt így megszelidítették, mint a kis hercegben? Vannak is saját állatok?
Igen, van egy macskám, ő kiválasztott magának. Egy ilyen nagyon klasszikus eset volt, hogy hazaértem koncertről, nem tudom, hajnal egykor, és egyszer csak ott az utca közepén ott sipákolt, és legugoltam hozzá, felugrott az ölembe. Így azonnal, utána kinyitottam a lépcsőház ajtaját, és felrohant is megállt a lakásom ajtaja előtt. És így mondom, hát jó, és kinyitottam a lakásajtót, és berohant, és felkuporodott az ágyamra, és elaludt. És akkor mondom, akkor ezek szerint így lesz az embernek macskája, így választják ki. Másnap feltettem hirdetésre, egyébként egy gyönyörű szép ilyen teknőc kis cicáról van szó, és feltettem hirdetésbe, mert 100%-ig biztos voltam benne, hogy ez benti macska, meg valakinek a macskája. Egyrészt tudta is, az almot is rögtön használni, meg tudta, hogy mit csinál a lakásban, tehát nem volt újdonság neki. De senki nem jelentkezett érte, és most már 3 éve nálamban, úgyhogy most már nem is adom vissza.
Még egy kicsit így a természetnél maradva, a kirándulások is ösztönöznek, vagy inspirálnak, akár hogyha így ki tudsz menni mondjuk túrázni, vagy szoktál?
Abszolút, és nagyon sokszor magamban kirándulok, és nagyon sokszor magamban biciklizek, és nekem ez mind a kettő, tehát általában van nálam vagy egy telefon, de jobb esetben egy jegyzett füzet is ceruzával, vagy tollal is, és hogyha mondjuk így mászkálok, akkor és eszembe jut egy dalszöveg, vagy egy dallam, vagy ilyesmi, akkor ezt vagy feldúdolom a telefonra, vagy leírom szövegbe, tehát nekem ez abszolút a, hogy mondjam, az ilyen safe place-em, ahol sokszor szoktam alkotni.
És Robi, nem félsz a csendtől? Mert nagyon sok ember fél tőle manapság. Amit most így említettél, hogy kimész és szeretsz tudatosan egyedül is kirándulni.
Én abszolút introvertált vagyok, tehát nekem ez az életem része, és imádom a csendet és az egyedül létet. Tehát én pont az az ember vagyok, aki a Covid lezárások alatt, nem tudom, 4 hónap múlva jött rá, hogy akkor most már nem lehet kimenni. De nekem az a nagyon nagy zsizsgés nem kell egyáltalán, és nem is kellett soha.
Érdekes kettősség ez általában a művész embereknél, akik, ugye te is említetted, hogy csapatban is zenélsz. Sok dudás, hogy fér meg egy csárdában, erről mesélj egy kicsit így a zenekari létről.
Igen, hát a zenekar az egy család. Az mindig úgy kell elképzelni, hogy ott ugyanúgy veszekedések vannak, ugye gyengébb pillanatok, erősebb pillanatok. Itt azon múlik az egész, hogy túl tudjátok-e magatokat tenni rajta, meg megvan az a közös cél, meg közös vízió, ami alapján tudtok haladni. Én egy nagyon-nagyon régi zenésztársamat szereztem elő ehhez az új zenekarhoz, vele 10 évekkel ezelőtt zenéltünk még együtt, aztán most így egymásra találtunk is, és még kiegészülve két emberrel most elkezdtük ezt a csapatot alkotni, most már az is két és fél éves, és egészen jó rajtot vettünk, tehát az emberek elkezdtek minket szeretni, tetszik neki a zenénk, várják a zenénket, mi meg közben megpróbálunk megfelelni annak, hogy most akkor zenekarként funkcionáljunk.
Magyarországra szokták azt mondani, hogy ilyen főváros központú, és te megtapasztalhattad az ottani létet, és most az itteni vidéki létet is, sőt említed, hogy a kiskertben is nagyon szeretsz ellenni. Erről milyen tapasztalataid vannak? Mennyire nehéz vidéken énekelni, zenésznek lenni, elindulni, koncertezni? Mennyire főváros központúnak élitek meg ti ezt a szakmát? Vagy igazániból pont ott van az öröm is, hogy vidéken pedig családiasabb, ahogy ugye említetted is, vagy mondjuk esetleg kevesebb a konkurencia, vagy nem tudom, mesélj erről egy kicsit így az arányokról, vagy ahogyan te látod a te szemüvegeden keresztül.
Hát szerintem borzasztó helyzet, abszolút, hogyha ezt röviden kellene mondanom. Budapesten van minden, és ezt úgy értsük szó szerint a lehetőségek, a többi zenekar, az, hogy segítik egymást a zenekarok. Tavaly tehetségkutatóztunk a bandával, és ott láttuk azt, hogy a budapesti fiatalság, akik így összekapaszkodva próbálnak előrejutni, mennyivel jobban tudnak haladni, mint vidéken, ahol az emberek a másik szemét kiszúrnák. Sajnos, ez valamiért megvan Magyarországon, hogy egyszerűen a vidék elképesztően irigy a másikra. És abban a pillanatban, hogy ez megfordul, akkor lesz esély a vidéken, mert élhetőbbnek, meg százszor élhetőbb. És a városiasodás az szerintem egy teljes zsákutcaja az emberiségnek, de ez már egy másik is lehet még hosszabb beszélgetés. Zenei szempontból nagyon-nagyon hátrányban van a vidék. Láttunk már ellenpéldákat is, tehát innen is ki lehet törni, hogy így ilyen csúnyán mondjuk, de azért Budapest sokkal-sokkal előrébb tart ebből, és sokkal kellemesebb fönn zenélni.
Valószínűleg nem mi fogjuk most az óriási okosságokat ebben kimondani, de mégis kíváncsi lennék a véleményedre, hogy mit lehetne annak érdekében tenni, hogy vidéken is hasonló mentalitással lehessen belevetnie magát a fiataloknak egy ilyen zenei életbe. A másik pedig az, ahogyan említett, hogy igen, ki tud törni egy-egy zenekar, egy-egy énekes vidékről is, de Budapestre megy ezután.
Igen.
Mesélj akkor erről egy kicsit, hogy neked van-e gondolatod-e kapcsán, hogy jobbító szándékkal?
Én egyébként a borturizmusban és a gasztronómiában dolgoztam 6 éven keresztül, és ott elkezdődött egy olyan folyamat, hogy egyre, de egyébként az elképesztő röhelyes, hogy ezt főleg a budapestiek indították el, akik viszont vidékre költöztek, hogy hozták magukkal azt a mentalitást, hogy igen, összekapaszkodva próbáljunk már meg valamit elérni, és közös erővel csináljunk valamit, és rengeteg a jó étterem, és rengeteg a jó borászat, akik most már közösen dolgozva gondolkodnak, és egy-egy borvidéket felhúzták például úgy, hogy szia, egymást ajánljuk otthon a balatoni kör, például a Balaton partján, nem is tudom, hogy most jelenleg mennyi, 25-30-40 partner tényleg közös szórólapban, vagy közös füzetecskében, meg közös program kínálattal, azt mondja, hogy figyeljetek, hogyha a Balaton, mint márkanév működik, és úgy odajönnek százezrek Budapestről, akkor mindenkinek lesz vendége, és azt higgyétek el, hogy mindenkinek jut majd vendég. És hogyha mi egri zenészekként azt mondjuk, hogy szia, itt van egy 5-ös pakk, amit így, mint egri formációk tudunk adni, és azzal elkezdjük fogan sincs járni az országot, vagy valami, akkor lehet, hogy azt mondja a programszervező, hogy figyelj, ez még akár érdekelhet is minket.
Kellene valaki, aki felkarolja ezt az ötletet, gondolom.
Tehát... Igen, de azért tegyük hozzá, hogy Eger most nem a legjobb állapotokban van így élőzenet tekintetéből, mert van a Monkey, ahol ugye ilyen 1000 fős koncerteket adnak, vagy mondjuk legalább 500 fős koncert kell ahhoz, hogy az normális legyen, de a 200 az meg már tényleg az abszolút alja. Nyilván nekünk nincs 200 emberünk, sőt Egri zenekarnak szerintem egyetlen egynek sincs 200 embere, hogyha most így mondjuk lehet, hogy a téveszmének van 200 embere, igen. De összességében azt nem tudom mondani, hogy... Tehát nincsen olyan kis klub, ahol igazán élő zenét lehetne folyamatosan szolgáltatni.
Klubkoncertes hely sajnos nincs, és ezt én is hiányként élem meg valóban olyat, ahol nem a nyári időszakban, hanem egy szeptembertől májusig zajló időszakban zárt tetős helyen, péntek szombaton tényleg mindig tudatosan, rendszeresen el lehetne menni. Ez valóban tényleg nagy hiány. Emellett viszont nagy öröm, hogy fogsz zenélni, illetve fogunk beszélgetni a Kokában, ahova dalokat is hozol majd, tehát nem csak beszélgetés lesz. Milyen dalokkal készülsz? Készülsz-e már erre? Vagy hogyan készülsz egy ilyen blokkra, ahol mondjuk maximum fél órában tudod zenével megszólítani az odaérkezőket?
Nekem általában az a koncepcióm, hogy nyilván vannak olyan dalok, amiket nagyon-nagyon szeretek, és szinte mindig eljátszok, de alapja véve az a koncepció, hogy én nagyon sokszor a közönség visszajelzései alapján irányítom a koncertet. Tehát, hogyha fogalm sincs, látom rajtuk, hogy ők most ilyen teljes nyár elő estében vannak, és boldog számokat akarnak hallgatni, akkor előkotrom azt a 4-5 boldog számomat, mert amúgy nem az a jellemző rám, hogy annyira röviden zenéket csinálnék, de azért mégis vannak, mert azért keserédes az egész portfólió. De nagyon sokszor azt szabja meg, hogy én hogy érzem magam, milyen a környezet, milyen az egész este hangulata, és akkor egy olyan mederbe irányítgatjuk tovább. Most jövő héten nekem lesz egy nagyon izgalmas koncertem, mert bejutottam a kikeltetőre, ami talán így az ország egyik legnívósabb tehetségkutató versenye, és ott pont egy fél órás koncerttel kell készülnöm. Tehát még az is lehet, hogy azt a koncertet mutatom meg itt is. Azt majd meglátom. Attól függ, hogy sikerül.
Arányaiban akkor lehet számítani majd örömtelibb, meg melankolikusabb számokra is, az
igen,
biztos.
Igen.
Nagyapám mondta, hogy az ember mindent kibír, kiskölyökként el is hittem. Nagyapám mondta, hogy a sors egyenlően ír, kiskölyökként el is hittem. Hol vagy öreg, kéne egy jó tanács, egy alkatrész nincs bent a képen. Józanész, a sajátom gyenge, és féltem. Nagyapám mondta, ha a szerencse mellém áll, akkor majd angyallal áld meg az élet. Aki tart megölel, aki csókot lehel, és soha többi nem enged el, az égig emel. Kérem, hol vagy öreg, kéne egy jó tanács, az angyalom eltűnt, nem látom. Hol vagy öreg, hol van a józanész, az enyém hallgat, hiába várom, nincs itt már szó sem, hol volt és hol. Sokszor többet él, hallgasd az ütemet, az úgy is elvezet, mert abban pumpál az örök vér. Nincs itt már szó sem, hol volt is, hol nem, kiszállt az ablakon. Nincs itt már szó sem, hol volt is, hol. Nincs itt már szó sem, hol volt és hol
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Olá Róbert énekes dalszerzővel beszélgetünk hivatásáról. Visszatérve egy gondolattal még akár erre a 30 nap, 30 dalírásra is, azért ez eleve egy olyan típusú embernek áll jól, vagy egy olyan típusú embernek megy, akinek gyorsan pörög azért a dalíró képessége, ha így kifejezhetem magam. Te hogyan írsz dalt? Erről mit mesélnél a hallgatóinknak? Ugye említetted ezt a kis jegyzetfüzetet, meg tollat, meg telefont, ami nálad van, még akár a kirándulások kapcsán is, de gondolom, hogy tudatos ember lévén azért van, hogy ennél tudatosabban, de közben meg a spontaneitásnak a szabadságával.
Tulajdonképpen igen, tehát nekem a dalírás, ezt azért már tudom áldásnak mondani, hogy nagyon-nagyon egyszerűen megy. Tehát én kiválasztok 4 akkordot, és abból mondjuk egy fél óránből tudok egy hallgathatónak nevezhető dalt készíteni. Nyilván aztán a kidolgozás része meg ilyesmi az azért egy sokkal hosszabb folyamat. Én nem félek kukázni az ötleteimet. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy írjunk meg 100 dalt, és abból dobjunk ki 97-et, és azzal sincs semmi gond, mert ott van az a 3, ami meg lehet, hogy sokkal jobb lesz. Tehát az lesz az eszenciának, az a 3 dalnak. Szerintem ez is nagyon fontos. Meg az, hogy az embernek a dalírási folyamat alatt teljes mértékben el kell engedni a tökéletességre való törekvésnek arra, hogy még a saját elképzeléseit is el kell engednie. Hagynia kell, hogy történjen meg minden úgy, ahogy szeretne. Aztán utána lehet nagyon sokat gondolkodni ezeken. De szerintem, vagy legalábbis ami nekem működik, de ez megint egy olyan dolog, hogy ez az, ami nekem működik. Aztán, hogy másnak hogy működik, meg mi működik, ezt is kísérletezgetés, meg keresés alapján lehet megtalálni. Én nagyon szeretek gitárral csak szórakozni a kezembe, és hogyha valami megtetszik, akkor azt megpróbálom azonnal feljegyezni, vagy felénekelni, vagy felvenni a telefonon mikrofonjára, és ezek így triggerelik az agyamat, és elindíthatnak olyan folyamatokat, ami pedig később nagyon hasznossá válik.
Napközben vagy akár éjszaka is?
Igen, gitár általában velem alszik a szobában, úgyhogy olyan is van, hogy este felébredek is mondjuk. De általában olyankor csak feldúdolom, mert nem fogok most lámpát gyűjteni, de a telefon az ott van mellettem, és akkor, hogyha eszembe jut valami dallam, akkor azt gyorsan feljegyzem a telefonomba, így van.
Miket hoztál magaddal az utazásaidból a művészi alkotói munkádba? Ezek hatottak rád? Az ott látottak, az ott tapasztaltak?
Igen, az biztos, hogy lerakódik az emberbe, hogyha nem is, tehát hogyha mondjuk indirekt módon az is elképzelhető, de szerintem ez mind beépül, mert gyakorlatilag minden, amit az életben átélünk, az beépül a saját művészetünkbe. Lettek kedvenc helyeim, nagyon tudom, hogy nagyon sok helyre vissza szeretnék menni, India lett az abszolút kedvenc országom, a második Szerbia, tehát ez is egy ilyen elég eklektikus válogatás, de mind a kettőt imádom teljes mértékben. Ugyanakkor azért India az egy akkora kulturális sok volt, és én még nem is a durva részeken voltam, hanem így mondjuk Goában, meg Mumbai azért mondjuk erős volt, de azon a környéken. Tehát így a nyugati parton, amit azért így az európai szemnek, meg léleknek még a legközelebb állónak tartják, vagy lehet venni végül is. De azért ott is lehet látni olyanokat, amik így megdöbbentőek. Brazília is nagyon komoly volt, Afrikában egy-két hely, úgyhogy így az arab félsziget is, ez szerintem mind beépül az embernek a tudatába. Zeneileg is hatottak rám, hiszen van egy csomó olyan dalom, akár kész, akár nem kész, ami mondjuk ezeket dolgozza fel konkrétan. Tehát mondjuk van egy dalom, ami Goáról szól, az indiai kalandokról, akkor van egy, ami Brazíliáról. Ezek még nincsenek kész egyébként, de itt már egy koncepcióalbum meg is fogalmazódott bennem, hogy majd ezeket így szépen egymás után pakolom, és akkor egy ilyen világjáró albumot is csinálok belőlük, de az még egy hosszabb folyamat lesz.
Minden földrészen jártál már? Így, ahogy sorolod gyakorlatilag.
Amerikában még nem, Észak-Amerikában. Ja, Ausztráliában sem, bocsánat. Úgyhogy végül sem.
Nagyon-nagyon sok helyen voltál. Megfordult benned valaha is, hogy ennyi sok élmény, külföldi élmény kapcsán, hogy inkább kint élnél külföldön?
Nem. Én nekem a magyar kultúra és a magyar gyökereim annyira hazahívnak, hogy egyszerűen itt érzem jól magam, és zeneileg is itt tudok kiteljesedni, én úgy gondolom. Ilyen 5 évre simán kiköltöznék, mondjuk akár Portugáliába is, imádom Portugáliát, Indiát, hát mondjuk Indiában nem bírnék 5 évet, mert azért az tényleg nagyon-nagyon durva hely, de ott akarok egy ilyen egyéves vízum ott kiváltani, és akkor körbe motorozni Indiát, tehát az még abszolút tervben van, de soha nem éreztem azt, hogy én letelepedés szinten ki tudnék bárhová is menni. Vagy csak még nem volt olyan ország, de én imádom Magyarországot egyébként minden kis hibájával, vagy kisebb-nagyobb hibájával együtt.
Milyen művész néven találnak meg téged a hallgatóink, és hogyan jött ez a te életedbe?
Hát szólóban a Kiad néven tevékenykedek, ami igazából annyit jelent, hogy kiadom magamból a dalokat, amik bennem vannak, meg az érzéseimet, tehát ez ennyire egyszerű ez a magyarázat. Sokat szenvedtem ezzel a néven, hogy mi legyen, aztán egy ilyen átiszagodott este egyszer csak megfogalmazódott bennünk, hogy de hát ez annyira egyértelmű, hogy ez működhet.
És zenekar?
A zenekarunk az pedig a Csik néven található meg.
Mikor találkozhatnak veled legközelebb a hallgatóink, aki szeretné meghallgatni, hogy hogyan zenélsz, és miről mesélsz az életedből?
Áprilisban lesz 3 izgalmas koncertem. Kezdek az Egrivel, mert az megint csak egy ilyen beszélgetős, együttzenélős, akár még műhely jellegű is dolog is lehet, attól függ, hogy akarnak-e kérdezni az emberek, nagyon szívesen válaszolok kérdésekre is, de az egy ilyen kis izgalmas este lesz. Az április 25-én lesz, az előtt 19-én először beveszem Debrecent, és 17-én pedig Budapesten leszek a Gólyában. Úgyhogy ez a 3 áprilisi koncertem van most.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és akkor találkozunk legkésőbb Egerben, de aki tud, az akár Budapesten, vagy akár Debrecenben is találkozhat veled és a művészeteddel, illetve a közösségi oldalakon is megtalálnak, azokon a platformokon, amelyeken fent vagy. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy eljöttél.
Én is köszönöm szépen.
Megszedtem a börtönömből, nem sokára érkezek. Úton vagyok, kergetnek, bújt a sok. 9 megye hóhírjai, valahogy csak túljutok. 9 megye hóhírjai, engem el ne kapjatok. Még rám egyetlen kedvesem, az égbolt alatt éjjelente összeteszem 2 kezem. Az égbolt alatt éjjelente, jó Isten kérdezem. Az égbolt alatt éjjelente, környék ez a félelem.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Olá Róbert énekes dalszerzővel beszélgettünk művészetről, hivatásról és a dalszerzés örömeiről. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Most elhangzott adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, Bodó Béla Brumi Mackóvárosban című művének 21. részét Baló Júlia olvassa fel.
Másnap délután, úgy, ahogy elhatároztuk, elindultunk a Pirosbogyó utcába. Légy nagyon illedelmes, figyelmeztetett Pulyka Pipi. Felnőttel én mindig illedelmes vagyok, válaszoltam. De kereken megmondom, a barackot nem szeretem a buksimon, hiszen a barackos bácsihoz mentünk, rossz csont papájához. Ha valamit elhatároztál, akkor az ilyesmi nem számít. Mármint egy-két barack a buksidra, intett le Pulyka Pipi. Odaértünk a ház elé. Hát itt vagyunk, mondta Pulyka Pipi, és nagyot fújt. Én is sóhajtottam, mert nem könnyű dolog titkos ügyben elmenni valahová. De hangosan így szóltam. Első emelet 4. A sarokban. Felmentünk a lépcsőn, s már ott is álltunk az ajtó előtt. Pulyka Pipi újra nagyot fújt. Én sóhajtottam még egyet. Csengessünk be, mondtam a sóhajtás után. Pulyka Pipi bólintott. Becsengettem. Szrrr! Szrrr! Szólt a csengő. Nagyon hangosan. Aztán vártunk. Pulyka Pipi újra nagyot fújt. Éppen én is sóhajtani akartam, amikor kinyílt az ajtó. Ott állt a barackos bácsi, személyesen. Gyertek be, mondta. A bocsom nincs itthon, mert így akartátok. Így, mondtam én, aztán eszembe jutott az udvariasság. De nem akartuk, csak kértük. Én és a Pulyka Pipi. Pulyka Pipi, az ki? Kérdezte a barackos bácsi. Ő, mondtam, és rámutattam Pulyka Pipire. Unokabátyám és barátom. Így neveztük el, mert néha mérges, de már nem annyiszor, mint azelőtt. És nagyon bátor, igazán bátor. Jó, mondta a barackos bácsi, és bevezetett a szobába. Üljetek le! És mondjátok el, miért írtátok nekem ezt a levelet? Baj van a bocsommal? Tessék elhinni, nincs semmi baj, kezdtem. Csak éppen elhatároztuk, hogy rossz csont, a barackos bácsi közbevágott. Mi az, hogy rossz csont? Az én fiam nem rossz csont, csak csintalan. Nagyon csintalan, szólt közbe Pulyka Pipi, majd csendesen hozzátette. Nem azért jöttünk, hogy árulkodjunk, hanem szeretnénk beszélni a bácsival. Azt akarjuk, hogy a bácsi fia, a barackos bácsi megint közbevágott, hogy ő ne legyen rossz csont, ugye? Hát, mondta Pulyka Pipi, valahogy így. Árt saját magának, segítettem én is. Beszéljetek, mondta a barackos bácsi. Mit követett el? Pulyka Pipi hallgatott, én is. A les bizony könnyebb volt, de amit elhatároztunk, azt keresztül visszük, és nem csüggedünk. Most Pulyka Pipi volt a bátrabb. Ő nem szokta elmondani, hogy miért üti meg a lábát az úszodában, vagy hogy miért kell elszaladnia a fűszeres bolt elől? Kérdezte. Ide hallgassatok, kezdte a barackos bácsi. Oda hallgattunk. Én tudom, hogy a fiam nem jó kis mackó. Tényleg rossz csont. Ti ugyan nem mondtátok el, mi mindent csinált, de én tudom. Mert mások elmondják. Hanem ennek nem csak ő az oka, hanem én is. Kezdte a Barackos bácsi. Aztán elmondta, hogy nagyon sokat dolgozik és utazik vidékre, és nem tud annyit törődni a mackójával, amennyit kellene. És hogy ő is szomorú ezért. Hát az anyukája, kérdezte Pulyka Pipi. Miért nem törődik vele az anyukája? Hanem a Barackos bácsi most még szomorúbb lett. Elfordult és sóhajtozott. Jobban, mint mi az utcán, vagy az ajtó előtt. Olyan szomorú lett, hogy a szeme is hunyorgott a szomorúságtól. Aztán nagyot nyelt. Tudjátok, miért nem törődik vele az anyukája? Kérdezte. Nem tudjuk, mondtuk mi. Azért nem törődik vele, mert nincs neki anyukája. Mert meghalt szegénynek az anyukája. Pulyka Pipi is elfordult, mert sírba fakadt. De csak nagyon halkan sírt. Én meg sóhajtoztam. Nagyon-nagyon sóhajtoztam. Egy ideig hallgattunk. Aztán nekem eszembe jutott valami. Az, amiért jöttünk. A második. Csak most másképp beszélem meg a Barackos bácsival. Most, hogy megtudtam, szegény rossz csontnak nincs anyukája. Egyszer nekem akarta adni az üveggolyóit. A kéket is. Kezdtem én. A Barackos bácsi kicsit elmosolyodott, de még nagyon szomorú volt. Ugye, nem is olyan rossz ő. Kérdezte. Hát, mondtam én, majd nem lesz. És folytattam, ahogy az előbb eszembe jutott. Bácsi, kérem, tessék mondani, nem lehet egy mackó a másik mackó anyukája, illetve apukája, amikor a bácsi elutazik? Pulyka Pipi rögtön kimondta, mert mi elvállaljuk, kiáltotta. Az én mackómat? Kérdezte a Barackos bácsi. Csak is, felelte Pulyka Pipi. Úgy határoztunk, hogy a bácsi előtt barátságot kötünk vele, és mindig mindenben segítjük. Már vagyunk egy páran barátok, folytattam én, és elővettem a zsebemből Lalit, a mókust. Kuki meg otthon van, mondtam én. Kuki, papagáj, magyarázta Pulyka Pipi. A Barackos bácsi megölelt bennünket, személyesen. Nagyon jó kis mackók vagytok, simogatta meg a buksinkat. Nagyon boldog vagyok. Aztán azt kérdezte, akartok barackot? Köszönjük, nem kérünk, mondta Pulyka Pipi. De én úgy gondoltam, hogy a jó elhatározásért el kell viselni a barackot is a buksimon. Hadd legyen a bácsi még boldogabb. Én kérek szépen, mondtam hősiesen. Pulyka Pipi rám nézett, nagyon csodálkozott. A Barackos bácsi meg kisietett, és egy nagy üveg barack befőttel tért vissza. Ezzel kínált bennünket, és nem buksira valóval.
Kedves gyermekek! Bodó Béla Brumi Mackó Városban című művének 21. részét Baló Júlia olvasta fel. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta.
Valamely pap testvéremtől hallottam, hogy seregi érsek atya, nyugodjon békében, azt mondta egyszer nekik a papságnak, hogy viseljetek, ha lehet, reverendát, de legalábbis papi civilt, mert nem tudjátok, hogyha ebben látnak titeket az emberek, és ha csak egy pillantást is vetnek rátok, nem lesz majd az a pillantás elég ahhoz, hogy ott az utolsó órájukban bocsánatot kérjenek Istentől, miután eszükbe jut ez a kép. valóban nem tudhatjuk, hogy kiben mit indít el egy reverendás pap, vagy egy szerzetesi ruhába öltözött szerzetes látványa. Minden esetre ez egy nagyon jó evangelizációs eszköz idézőjelben, ez egy szent ruha, ami a revereor latin igéből származik, a tisztelet igéből. Tiszteletre méltó ruha. És még itt a bevásárlóközpontban volt egy utolsó élményem, mondhatnám azt is, hogy egy utolsó reménysugár felcsillant, kifele jövet, nagy kinyitott paravánokon húsvéti gyermekrajzok kiállítását láthattam meg. Na, mondtam magamban, itt aztán majd biztos lesz valami kis isteni jelkép is, és végignéztem egyenként az összes gyerekrajzot, nem sajnáltam rá az időt, és a következő megdöbbenésem ebből fakadt, ugyanis egyetlen egy vallásos jelkép nem volt a húsvéti gyermekrajzokon, de még bárány sem, mert azt még lehetne Krisztushoz kötni, de már a bárány is kiment a divatból. Csak nyuszi és tojás, meg hasonló variációk. Még egyszer mondom, nem megbotránkoztatni szeretném a kedves hallgatókat, hanem mint tényként közlöm ezeket a megfigyeléseimet, és amiket nekem valószínűleg ott megmutatott az Úr, külön egy kicsit kihangsúlyozva, kiemelve, azért, hogy még buzgóbban imádkozzak és engeszteljek ezekért az emberekért, beleértve ezt a futó hölgyet, akivel a Szent Anna réten a normafánál találkoztunk. És ugye elgondolkodtam ott a bevásárlóközpontban, a hipermarketben, hogy ez a teljesen szekularizált környezet, ez mennyire otthont ad már az embereknek, és mennyire otthonosan mozognak benne, és mennyire nem kapják fel a fejüket a rossz jelképek láttán, hogy mit szólnának ahhoz, ha húsvétra egy keresztet oda a bejárathoz vagy a kijárathoz felállítanánk. Utóvégre keresztény országban élünk, hogy emellett csak úgy elmennének, otthonosan mozognának, vagy megbotránkoznának, vagy valaki lehajolna, meghajolna, letérdelne. Minden esetre érzelmeket, érzéseket váltanak ki az emberekből. Vagy hogyha esetleg egy kis kápolnában ott időnként misét mondanának. Hogy ehhez hogy viszonyulnának az emberek? Valamikor talán hallottam, hogy Lengyelországban volt olyan kísérlet, hogy ilyen hipermarketekben misét mondjanak. Pió atya szavai jutottak eszembe, azt mondta, szomorú napokat élünk, a hit halott, az istentelenség diadalát üli. A legbiztosabb eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól ezt a végzetes kort, ha az eukarisztikus eledellel erősítjük meg magunkat. Ez nem lesz könnyű annak, aki hónapokon át nem lakott jól az isteni bárány szeplőtelen testével. És ezt Pió atya az ő idejében mondta, amikor még a vallásosság sokkal inkább jelen volt az átlag ember életében. Eszembe jutott itt a hipermarketet járva, vagy akár az egész budapesti tartózkodásomat illetően, a Irgalmasság 9-ének az utolsó napján való elmélkedés, a 9. napról való elmélkedés, idézem. Ma az elhidegült lelkeket vezest hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam, Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod. E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet. Az egész napomat összegezve, abban világosított meg az Úr, hogy ez így egy szép rendben volt ez a nap. Tehát elkezdtük a Szent Anna réten, az engesztelő kápolnában a szentmisével a napot, aztán jött a futó hölgy, aki csodálkozott, hogy farsang van, és jelmezbál, és reverendában lát valakit. Aztán a hipermarket, a démoni jelképek, a szekularizált környezet, a lesütött tekintetű emberek, a vallástalan húsvéti gyermekrajzok. Ezek mind-mind-mind arra nyitották meg a szememet, hogy engesztelni kell azokért az emberekért, akik eltávolodtak az Úrtól, eltávolodtak az egyháztól, akik még nem ismerték meg Isten irgalmas, megbocsájtó, átölelő szeretetét. És elmondtam ezt mind a négy falumban, ezt az esetet, ami Budapesten történt velem, és arra kértem mind a négy falu lakóit, hogy imádkozzunk ezért a futó hölgyért, ezekért az emberekért, és tudom, hogy imádkoznak is értük, és most még a rádióban is elmondom, sok ezren hallgatják, és ez a hölgy, aki ott mellettünk elfutott, és ezt a mondatot kimondta, még nem tudta, hogy esetleg ez menti meg majd az ő életét, mert ezután ennyien fognak imádkozni érte. És azt se érti, hogy tapasztalja meg majd hirtelen, vagy fokozatosan Isten irgalmas szeretetét, és hogy tér meg, és hogy jut majd el a mennyországba. És amikor majd reményeink szerint mind ott leszünk, akkor fogunk csodálkozni azon, hogy a mi imáink és engesztelésünk hatására tért meg ez a hölgy, és jutott el az örök üdvösségre. Isten útjai kifürkészhetetlenek, és az ő gondolatai és az ember gondolatai, mint ég és a föld. Nem tudjuk, teljesen nem tudjuk átlátni, de néha enged egy kicsit bele lesni az ő terveibe, enged időnként megértetni valamit, és ezt értettem én meg, hogy nem ítélkezni kell, nem megbotránkozni azon, amit az a hölgy mondott, vagy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni már a pappal, vagy nem megbotránkozni kell a politikusokon, akik miatt harag gyúl a szívünkbe, vagy bárkivel szemben, akik ellenségesek velünk, vagy ellenszenvesek, hanem imádkozni kell értük. Imádkozni, engesztelni, áldozatokat fölajánlani értük. Mert az Úristen azért mutatja meg az ő hibáikat nekünk, azért hozza közel hozzánk ezeket a lelkeket, mert a mi imádságaink, a mi sóhajaink segítik meg őket, hogy Istenhez közelebb jussanak. Liző kis Szent Teréz mondta valahogy így, hogy soha nem gondoltam volna azt, hogy embertársaim üdvössége az én egyetlen sóhajomtól függhet. Amikor teljes szívvel kérem a jó Istent, hogy bocsásson meg nekik hideg szívűségük miatt, és vezesse őket vissza a nyájba. És ugye nem véletlen, hogy az engesztelő kápolnában mondtuk a misét, erre az engesztelésre hívta fel a figyelmemet, és rajtam keresztül most a kedves hallgatóknak is a figyelmét, arra a Jóisten, hogy imádkozzunk a bűnös lelkekért, a bűnösök megtéréséért, mert ez az ima, amit az Isten mindig meghallgat. Krisztus lelkületét utánozva, essen meg a mi szívünk is, a szegény bűnösökön, köztük önmagunkon is, és imádkozzunk, engeszteljünk a lelkek megtéréséért, a szenvedőkért, a bűnösökért. Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom, legirgalmasabb szíved hajlékába vezettem a kihűlt lelkeket, ó, bárcsak felmelegednének tiszta szeretetet tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek benned. Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtele hatalma vonza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen te mindent megtehetsz. A tűz és a jég együtt meg nem lehet, mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged. Ó, Uram, irgalmad még nagyobb nyomorúságot is megold. Örök Atya, tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legdrágább szívébe. Irgalom Atya, könyörögve kérlek, fiat keserves kínszenvedéseire és három órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljóról